さようなら。
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjének egy részét, a 103. Zsoltárból olvasom az első 4 verset. Dávid Zsoltára. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, vendégeinket és Cselényi Lászlót, aki igehirdetéssel szolgál majd köztünk. Most keressük ki az énekes könyvünkből a 255. dicséretünket. A 255. dicséretünk első 3, és aztán a 7. és 8. verszakát énekeljük majd el. A 255. dicséretünk első verszaka így kezdődik: mely igen jó az Úristent dicsérni.
Thank you.
Maradjunk így a helyünkön, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy sokszor vallást tehettünk már a te csodálatos szeretetedről. Vagy köszönjük azt, hogy sokszor hallhattunk rólad szóló vallástételt, bizonyságtételt. Áldunk Jézus Krisztus, hogy ezen a csöndes vasárnap délutánon a te lelked által énekszóban, imádságban, az igédet és szavain keresztül itt vagy, itt leszel közöttünk, és az a célod és terved velünk, hogy áldott emberek legyünk. És köszönjük azt is, hogy talán most először hallhatjuk a rólad szóló bizonyságtételt. Köszönjük, ha újra és újra megszólítasz, vagy most először találkozunk a te igéddel. Áldunk a te jó, kedves és tökéletes tervedért. Tanítványokká akarsz tenni minket. Sőt, azt akarod, hogy a hitben, amiben elindultunk, újra és újra fejlődjünk, növekedjünk. Áldunk és dicsőítünk ezért. Amen. Kedves testvérek, két héttel ezelőtt készült el egy CD felvétel a kórus által énekelt darabokról, amit a kórus a gyülekezetnek ajánl. Ebből hallhatunk majd most egy kis előzetest. Úgy állítottuk össze a műsort, hogy először Jézus életútjáról hallunk, váltságmunkáját követjük nyomon, majd arról szólnak az énekek, hogy hogyan és mire hívja, és honnan hívja el ő ma is a benne hívőket. Az egész összefoglaló gondolata és a cédő lemez címe is ez, szálljon a hála dallama. Ezért most a hála és a hálaadás körül forognak az elhangzó gondolatok is, és a darabok közt hangzik majd el egy rövid igeszolgálat is.
Mert ő volt az, akiről Ézsajás így profétált, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, betölt az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
Hallni szózat hangzik, mert eltűnt már az idő, itt a hajnal. Közel van a megígért Messiás. Hallni szózat hangzik, készítsétek utait, bűnbánattal.
Tizenkét órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpítja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt.
Jézus,
A hét első napján kora hajnalban elmentek a sírhoz, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Két férfi lépett melléjük fénylő ruhában, és így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Az Emmausi tanítványok elérve ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek, így unszolták és kérték Jézust. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon.
No.
A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, hogy veletek legyen mindörökké. Ő elvezet titeket a teljes igazságra, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam néktek.
Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, ó, igen, óhajtunk. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, ó, igen, óhajtunk.
Kedves testvérek, a hálaadással kapcsolatban és a hálával kapcsolatban vajon mi jut az eszünkbe? Hallgassuk meg Isten igéjéből, a Lukács evangélium a 17. fejezetéből, a 11-től 19. versig tartó igeszakaszt. Így szól hozzánk Isten az igéből. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, mármint Jézus, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amint látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki, ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt, vajon nem 10 tisztultak é meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Egy csügge gyógyíthatatlan emberből miként lett Jézus Krisztus közvetlen közelében egy gyógyult ember, egy hálás ember? Hogyan lesz valaki egy reménytelen emberből hálás ember? Csodálatos tanítás erről itt a Lukács evangélium a 17. fejezetében. Hiszen az ember nem születik hálás lelkülettel. Gondoljunk csak arra, hogy gyermekeinket hányszor tanítgatjuk, hogy köszönd meg, kisfiam. Mondj érte hálát, kislányom, és hányszor elmondjuk, de hányszor? És sokszor a szülő meg azon kapja magát, hogy önmagának is kéne mondani. Olyan sok mindent magától értetődőnek tart. Pedig felnőtt embernek tartja már magát, mégsem mond hálát. Vagy ha mond is, akkor az olyan szokás, olyan üres, olyan egészen megkopottan szól. Hihetetlenül kirívó a hálás szívű ember ebben a hálátlan világban. Persze létezik egy olyan fajta hála is, amire azt mondja Isten, hogy bűnös hála. Gondoljunk csak a farizeusra és a vámszedőre. Amikor a farizeus kifejezi a háláját, és megállt, és így imádkozott magában, Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna vagy, mint ez a vámszedő. Vagy hallunk a Bibliában a protekció hálájáról is, a cselszövész eszközeként felhasznált hálaszót. Az apostolok cselekedete 24. fejezetében a második, harmadik vers. Amikor behívták, mármint Pált, Tertullus így kezdte vádolni. Nagy békességet biztosít a számunkra, nagyra becsült Félix. Az üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ezt mindenkor és mindenütt teljes hálával ismerjük el. Ez is minden volt, csak nem az a hála, ami az ember szívét meggyógyítja, amely Jézus közelében egy egész személyiséget kiragyogtat, megépít. Hát mitől lesz igazán hálás az ember szíve? A felolvasott ige szakaszban azzal kezdődik minden, hogy Jézus arra ment. Jézus arra ment, és sokfelé elhalad, de a közvetlen közelébe kerülni nem mindenkinek sikerült. Legfőképpen ennek a 10 leprásnak nem. Hiszen meg volt írva Mózes 3. könyvében, a 13. fejezetben, a 45. versben, a poklos embernek pedig, akin kiütés van, legyen a ruhája tépett, a haja gondozatlan, takarja el a bajuszát, és ezt kiáltsa, tisztátalan, tisztátalan. Hogyan közeledhettek volna egy egészséges zsidó férfihez? Senkihez se közeledhettek volna. A Biblia nagyon sokszor hasonlítja össze a bűnt a leprával, a leprát a bűnnel. Azért, mert a lepra is egy olyan betegség, hogy a legnagyobb fájdalma egy leprásnak, hogy ő már nem érez fájdalmat. Olyan vágások borítják a testét, amit nem is vett észre, amikor megtörténtek. Ugyanígy a bűnös is. Nem is érzi már, hogy miben van. Nem is érzi azt, hogy mit okoz másnak, egész bűnös életével, természetével. Nem is veszi észre, hogy mibe került, és mibe kerül ez másoknak. Sőt, ha valaki esetleg figyelmeztetné, még ő neki áll feljebb, hogy őt ne vádolják semmivel. Aztán a leprás ember torzó lesz. Szépen lassan leesnek a végtagjai, újpercei, orra, füle, és így torzul ez az az ember is, aki a bűneiben él. Nem is lehet ráismerni. Telnek az évek, találkozik egy osztálytársával, és alig ismeri meg. Nem azért, mert kövérebb lett, vagy termetesebb, hanem mert a bűn kiábrázolódik az emberen. Eltorzítja az Isten teremtményét. Aztán a leprásnak sincs reménysége, a bűnös embernek sincs. Ideig, óráig való vigasztalása van, de igazi reménysége, az az élő reménység, amiről azt mondja a Biblia, hogy Krisztus újonnan szült titeket élő reménységre, azt nem ismeri. És aztán még egy, hogy a lepra is ragályos. És a bűn is nagyon ragályos. Hányszor mondjuk, ha neki szabad, nekem miért ne lenne szabad? Annyira tanítjuk, annyira ráragad gyermekeinkre, gondoljuk el a jellemünket, mennyire észrevesszük bennük. Hadd kérdezzem meg, kedves testvérem, neked mi a leprád? Ami már talán nem is fáj, régen te talán úgy felsajlott, miben is élek, meg milyen lelkületű vagyok. Mi az, ami reménytelenné tesz, ami eltorzít, ami néha fáj is, hogy hogy lehetek ilyen? Mi az, ami annyira ragályos a családba, és fáj a lelked, hogy ez belőled indul ki, és nem tudsz neki gátat vetni? Ezek a leprások azonban egyet tudnak, kiáltani Jézushoz. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Tudsz-e, drága testvér, te is kiáltani? Én rajtam ez már olyan sokszor segített. A Jézussal való találkozás előtt, meg azóta is. Mert Jézusnak van füle a számodra, van ideje a számodra. Jézus meglátta őket, és amikor meglátta, nem úgy tett, mintha nem látná. Mint ahogy mi szoktuk meglátni a másik baját. Jaj, meg se kérdezzük, hogy mi van velem, esetleg elmondja. Félünk, hogy ez a ragályos dolog átterjed, meg megterhel. A meglátta Jézusnál tettet is jelent, éppen ezért ez a kis rövid ige szakasz a reménytelen embernek, a hálás emberé való átalakulásának csodálatos példája Bibliában. Hiszen mi kellett ahhoz, hogy egy reménytelen, csüggett emberből hálás ember legyen? A legelső az, hogy Jézus arra menjen. Ők semmit nem tudtak volna tenni, hogy mással legyenek. Az első lépést Isten tette az elveszett ember felé. Ő előbb szeretett bennünket. Amikor mi még bűnösök voltunk, akkor Krisztus érettünk meghalt. Jézus arra megy, ezért mi semmit nem tehetünk, de ő jön. Aztán van egy második is, amit megtanulhatunk ebből, hogy kiáltani Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Azt mondta egyszer valaki, ez ilyen egyszerű lenne. Ez nem is olyan egyszerű. Mert azért tudnánk kiáltani, hogy Jézus, Mester, könyörülj, hát itt mellettem ezenni, nézd, hogy néz ki. Könyörülj a férjemen, könyörülj a feleségemen, könyörülj a gyerekeimen, könyörülj a társadalmon, könyörülj az anyósomon, könyörülj az apósomon. De szoktuk ezt mondani. Könyörülj rajta, mert vele van baj. Milyen csodálatos dolog, amikor valaki önmagáról kezd el beszélni a szabadító Krisztusnak. Könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk, mondják ott tömegesen. És ebben, hogy könyörülj rajtunk, az is benne van, hogy mert beteg vagyok. És amikor valaki testileg beteg, akkor még Jézusba vetett hit nélkül is hányszor mondja a kórházba, hogy könyörülj rajtam Jézus, ja Isten, kém segíts meg. De itt nem erről van szó. Úgy kiáltani, hogy elismerni, hogy mi képtelenek vagyunk segíteni magunkon, ez valami más mentalitás. Aztán van egy harmadik kis tanács is ebben. Nem csak az, hogy Jézus éppen arra járt, nem is az, hogy ők kiáltottak, hanem hallgatni Jézus szavára. Nem ez szokott megfogni téged itt, ezen a helyen is, ebben a gyülekezetben? Hogy ide jössz, senki se tudja, hogy mi van veled, és megszólal Jézus, és beszél veled. Hányszor mondják el, kedves hívő emberek, hogy azt mondta nekem az Úr ezen az igehirdetésen keresztül, hogy? És ez nem mese, ez nem képzelgés. Szokott-e beszélni hozzád? És aztán Jézus megszólal, mond egy egyszerű tanácsot, mutassátok meg magatokat a papoknak. Egyszer azt mondta nekem valaki, na látod. Jézus is lepasszolta őket, mert ilyen emberekkel nem lehet segíteni. Elküldte, menjetek el a papokhoz. Dehogy is erről van itt szó. Az ószövetségi rendtartás szerint a pap nem tudta egészségessé tenni a bélpoklost, a leprást, egyik beteget se, de az ő orvosi tisztsége arra is kötelezte, hogy valakiről megállapítsa, hogy mikor gyógyult meg. De ezeknek a halálos, reménytelen embereknek azt mondja ezzel Jézus, hogy eridjetek el, és mutassátok meg magatokat az orvosnak, a papnak, mert meggyógyultatok. Ez a hit mozdulata, amikor megszólal az éltető ige, és vágy ébred a szívembe, és elkezdem cselekedni. Pedig semmi garancia nincs. Mondja is valaki, hogy csak nem gondolod, hogy ezt így kéne csinálni. Talán nem teszed magadat nevetségessé, hogy elmész a paphoz magadat betegen megmutatni? Olyan drága részlet itt ebben, hogy amint odaértek, meggyógyultak, útközben. Nem akkor, amikor az ige szólt, hanem amikor megmozdultak az igére. És hány ige hirdetőnek, reménytelen, beteg, hálátlan embernek ez a baja. Szól a gyógyító ige, de nem mozdulnak meg rá. Pedig az ige az cselekvést jelentő szó még a nyelvtanban is, hát még a Bibliában. Azt mondja Jézus, hogy ha ismeritek ezeket, boldogok lesztek, hogyha cselekszitek ezeket. Cselekvője vagy az igének, vagy csak hallgatója, vagy kritikusa, vagy gondos tanulmányozója, tedd meg és boldog leszel. Milyen megoldásra bátorít Jézus egy hitbeli lépésre? Induljatok el, így betegen, mert én mondom néktek az útirányt, és útközben meggyógyultak. Éppen ezért, hogyha ránézünk erre a 10 férfira, azzal szeretném befejezni, hogy ebben a 10 férfiban nagyon sok közös jellemvonás van. Mind betegek. Mind Jézus közelébe kerülnek. Elmondhatják később, mi Jézus közelébe voltunk. Mi láttuk életébe. Mind a 10 elmondhatja, hogy szólt hozzánk Jézus, megszólított minket Jézus. Elmondhatják mind, hogy volt nekünk igénk, adott nekünk az Úr Jézus valamit, ami lábaink szövétneke, ösvényünk világossága volt, és közbe változott az életünk. Mind a 10 elmondhatta, hogy elindultak a papokhoz, Jézus szavára megindultak. És mi a különböző? Az, hogy csak egy tért vissza hálát adni, csak egy dicsőíti Istent felhangon, csak egy borul oda Jézus lábaihoz, és csak egy tartatik meg. Mert Jézus, amikor odaér hozzá ez az egy, aki meggyógyult és visszajön a hálájával, a dicsőítésével, akkor személyesen beszél hozzá. Egyes szám második személyben. Itt már nem csak az általánosan hirdetett ige igazságokat ismeri valaki, hanem neki személyesen mond valamit. Kelj fel, menj el, hited megtartott téged. A megtartó üdvösséget ennek az egy embernek teszi nyilvánvalóvá Jézus, ott a lábainál. Hány félbe maradt ige hallgató van közöttünk talán? Aki elmondhatja, hogy ő szokta hallani Jézust, ismeri Jézus útmutatásait, általános kijelentéseit, meg is szokott mozdulni az igére, de annak a tíznek csak egy valamire kellett Jézus, hogy oldja meg most az ő problémáját. Húzzál ki bennünket a kátyúból, gyere már, édes Isten, told a szekeret, mert lerobbantunk. És amikor beindul a motor, akkor úgy vagyunk, mint amikor a lerobbant Trabantba belöknek az utcán, és akkor integetünk, köszönjük szépen a segítséget. Nem integetni, hanem visszamenni, leborulni, dicsőíteni, hálát adni, és oda kerülni Jézus lábaihoz, hogy egészen meggyógyuljon az életem. Hogy Jézus ne csak a bajaimból SOS segítség legyen a számomra, és aztán Isten veled Isten, hanem arra legyen nekem Jézus, aki nem csak életemet szabadította meg, gyógyította meg, hanem akinek a lábainál ott vagyok, hogy dicsőítsem, magasztaljam egy egész életen át. Ez a hála az, amely más emberré formál bennünket, mert Jézus közvetlen közelének gyümölcse. Meggyógyul egy élet, meggyógyul testileg is, kilátástalan bajából, de nem elég neki az, hogy megkapta, amit akart, hanem neki fontos az, akitől megkapta azt, amit várt, aki meggyógyította, aki más emberré tette. Aki új távlatokat nyitott, új emberi kapcsolatokat, nem kell ordítani, hogy tisztátalan, tisztátalan, hanem bárkit megölelhet, megcsókolhat, hazamehet az övéihez, és lehet Jézus Krisztus boldog, örömhírvívő követe mindörökre. Hadd kérdezzem meg, hogy amikor a Jézus Krisztus közelébe került, Jézust hallgató emberek között a megszabadultak aránya 1-10, akkor te melyikbe tartozol? Jézus arra kell-e, hogy csak húzzon ki a csávából, néha, amikor baj van, szóljon hozzád, adjon megoldásokat, vagy arra, hogy hódolj előtte, legyen életed ura, üdvösséged záloga, úgy, mint ahogy hallottuk itt a sok szép kórus énekben is. Cromwell Oliverről jegyezték fel, hogy egyszer volt valaki, aki megfestette az arcképét. És ez a kedves hölgy, aki festette, valahogy egy picit máshogy festette. Mert akkor, amikor modellt ült, ez a nagy politikus, volt egy égtelen nagy var itt az orra mellett. És ezt az égtelen nagy vart, ezt lehagyta róla. És azt mondta neki Cromwell, hogy ha valaki Cromwellt le akarja festeni, akkor a varas sebét az orra mellől se hagyja ki. Mert nem akar szebbnek látszani, mint aki. Ez az ember, aki meggyógyult, sosem felejtett el, hogy miből hozta őt ki az Úr Jézus. De ez a hála, ez a szabadítás, Jézus közvetlen közelsége megváltoztatta az életét. Ugye hiszed, hogy ez nem csak akkoriban, ezzel az egy samáriaival történhetett meg, hanem veled is. Nem tudom, hogy milyen gyógyíthatatlan beteg vagy, de Jézus Krisztusnak van hatalma téged megszabadítani, hálás emberré tenni, más emberré tenni. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te meglátod a leprás embert, akinek nincsenek normális emberi kapcsolatai, csak ordítani tudja, hogy tisztátalan, tisztátalan, még akkor is, amikor nem magáról beszél. Mert az egész lénye tisztátalan. Ilyenek voltunk mindnyájan, Uram. Olyan torzókká lettünk, hogy önmagunk se ismertünk önmagunkra. De köszönjük, hogy egyszer éppen arra jártál, és a te éltető igéddel megszólítottál bennünket. Hittel ajándékoztál meg, és az igének nem csak hallgatói voltunk, hanem cselekvői is. Köszönjük, Uram, hogy ezért a nagy szabadításért hálával egy egész életen át szabad neked élni. A te lábaidhoz újra és újra leborulni, és hálát adni a te szabadító hatalmadért. Látod, ez az összegyülekezés is ezért van. Ez a kórus is azért szeretne dicsőíteni téged. Kérünk, áld meg az esténk további részét is. Amen. Mélységből kiáltok hozzád, Uram, ha a bűnöket számon tartod, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, mert az Úrnál van kegyelem. Ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engemet. Vidámíts meg újra szabadításoddal.
Thank you.
Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ő benne van, az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is.
Oh,
Jézus mondta, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek.
Megalázni, megalázni, megalázni.
Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Dicsérjétek az Urat, mind ti népek, dicsőítsétek, mind ti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat!
Minden néven, a Szent Örök Isten zengje a föld és minden.
Köszönjük szépen a kórus szolgálatát, külön köszönjük a hangszeres testvérek szolgálatát, hogy eljöttek és szolgáltak közöttünk, és Cselin László igehirdetését is, és amint hallottuk, a legkisebbnek is megnyerte a tetszését, mindaz, amit előadtak. Isten áldását kívánjuk a szolgáló testvérek további életére is. Így helyünkön maradva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, ha valaki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.